A Miskolc környéki hegyekben, a Bükkben is elkezdődött az őzek párzása. A következő egy hónapban a szokottnál figyelmesebben kell közlekedniük az autósoknak, ugyanis augusztus közepéig tart az őzek párzása. A vadásznyelven üzekedésnek nevezett időszakban ezek az állatok sokkal gyakrabban jelennek meg a közutakon. Ilyenkor a szokásosnál aktívabbak, nagyobb területen mozognak, akár napközben is. Gyakorlatilag az egész ország területén számíthatunk felbukkanásukra közúton, ami fokozott baleset veszélyt jelent körülbelül július második felétől augusztus közepéig. Ezt igazolják a statisztikai adatok is, az évi mintegy 7400 nagyvad elütésnek 78%-ánál őzet gázolnak. Jó részét az üzekedési idő alatt. A részletekről Földbári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője számol be, a riporter Sütő Dávid felé.
Az őzek most milyen életszakaszba értek, mire érdemes odafigyelnünk?
Hogyha kicsit romantikusabban akarom mondani, azt mondom, hogy szerelmesek, ami persze nem teljesen igaz, hiszen az állatvilágban az ilyen jellegű érzelmek nem nagyon vannak jelen. De komorra fordítva a szót, most az úgynevezett üzekedésnek az időszakát éljük, ez az őznek a párzási időszaka a vadász nyelven, és ami miatt ez nekünk, mint nem vadászóknak, vagy azoknak, akik nem vadásznak fontos lehet, ez a gépkocsi közlekedést ilyenkor veszélyesebbé teszi. És ezért is köszönjük a lehetőséget, hogy itt is elmondhatjuk, hogy sokkal figyelmesebben kell vezetnie ilyenkor az autósnak. Tudnélik, az őznek van egy nagyon sajátos viselkedés ebben az időszakban, ez, ha úgy akarom, akkor párzási rituáléként is felfogható. Ilyenkor a női varú egyetet, az őz sutát, a hími varú egyet, az őz bak kergetés. Ennek a kergetőzésnek az a vége általában, hogy egyre kisebb köröket rónak, és ilyenkor egyébként mondjuk a szállóba beletaposott kör az, amit boszorkánykörnek hív a vadász nyelv, ezt bármely túrázó, hogyha szerencsés, akkor láthatja, hogyha mondjuk valahol egy mezőn lát egy ilyet, akkor tudhatja, hogy itt bizony beteljesült az őszerelem, amikor a suta, hogy a vadásznyelv mondja, megáll a baknak, akkor történik meg, aminek meg kell történnie. Na most ez a rohangálás azért fontos nekünk, mert hogy napközben is ugyanúgy folytatódik, sőt, ilyenkor napközben ugye sokkal jobban mozog, sokkal nagyobb területet jár be az őz, és hát ilyenkor ők nem fognak arra figyelni, hogy adott esetben egy közutat kereszteznek-e. Tehát minden további nélkül megtörténhet, hogy fényes nappal, ami egyébként nem jellemző, mert hogy a vadmozgása szürkülettől hajnalig aktívabb, de ilyenkor fényes nappal is elrohanhat előttünk egy őz. Egy őz. Miért mondom ezt? Mert nagyon sok baleset származik abból, hogy az első őz, amelyik feltehetőleg vagy a suta volt, vagy pedig egy olyan bak, amit egy másik bak kergetett, hogy hátszaladt az autós előtt, az autós megnyugodott, sikerült megúszni a balesetet, belelép a gázba, és telibe eltalálja a következő őzet. Tehát azon túl, hogy arra figyelünk, hogy átszaladhat-e valami előttünk az úton, azt is észben kell tartanunk, hogy nem jár egyedül az őz. És hogyha mondjuk ezt a két szabályt szem előtt tartjuk, tehát az elővigyázatosság alatt elsősorban a lassabb haladási sebességet tudom mondani, vagy pedig azt, hogy a nehezen belátható útszakasznál próbáljunk meg egy kicsikét belenézni ott a sűrűbe, amennyire látszik, tehát hogyha valamilyen ilyen vöröses színű foltot látunk, akkor lehet, hogy az egy győz lesz, amely kilép elénk. Ez, illetve az őz párban járt című szabály már nagyon sok baleset megelőzésében segíthet nekünk.
És itt az üzekedés során még milyen viselkedés formák vannak? Itt említettük például, hogy nem feltétlen csak egy sutát üldözhet a bak, hanem a bakok egymás között is versengenek. Az őzeknek még ilyen téren milyen viselkedésük van?
Alapvetően ez a két legfontosabb, vagy legérdekesebb, hogyha így tetszik. Tehát a sutáról és a bakról már pont eleget beszéltünk. Itt a két bakról érdemes annyit mondani, hogy az őzbak egy territoriális viselkedésre állat, tehát ő neki van egy olyan területe, amit ő magának próbál fenntartani, és amikor akár ebben az időszakban is betéved oda egy konkurens, akkor azt elkergeti, illetve verekszenek is az őzek. Az agancs az valahol erre való, egyébként egy érdekes tévhit az, hogy kifejezetten fegyver bármilyen szarvasfélének az agancsa, mert elsősorban az inkább arra való, hogy megmutassa a hímivarú egyet, hogy ő neki erre is telik a szervezet erejéből, hogy egy ilyen szép valamit a fejére felrakjon, de persze verekedésnél is használt veszik, és hogyha valakinek olyan szerencséje van, hogy természetjáróként, vagy esetleg amatőr vadfotósként egy középkategóriás géppel kimegy az erdőbe és lát őzbakokat verekedni, akkor ebből nagyon hangulatos fotók készülhetnek. Hát, hogyha az üzekedés sikerül elkapni, ahogy éppen kergeti az őzbaka sutát, akkor is ezek élete szóló emlékek és olyan fotók, amikkel az ember el tud büszkélkedni. Ami viszont nagyon fontos, és kérünk mindenkit, hogy ezt tartsa szem előtt, azért a területen, a természeti területen alapvetően valamiféle gazdálkodás zajlik. Most nem csak a vadgazdálkodásra gondolok, mert éppenséggel lehetne ez mondjuk erőtőgazdálkodás, vagy mezőgazdasági területen ugye a termelő is teszi a dolgát, de akárhogy is, ezek a tevékenységek azért elsősorban mégis prioritást kellene, hogy élvezzenek. Tehát, hogyha valaki most kedvet kapott ahhoz, hogy üzeket lásson, azért ne kapja össze magát, és ne szaladjon ki a határba azonnal, mert hogy az üzekedésnek a vadászati vonatkozását azért szem előtt kell tartani. Ilyenkor nagyon sok olyan bakot is láthat a vadgazdálkodó, a hivatásos vadász, aki ugye a területen van kint, amelyek egyébként sokkal ritkábban mutatják magukat, sőt, olyan is előfordul, hogy olyan bak jön elő, amit korábban nem is láttak azon a területen. Tehát pontosan ez a párzási viselkedése az őznek, ez az aktívabb mozgás, ez a napközbeni aktivitás, ez a mi dolgunkat is megkönnyíti. Nem csak arról van szó egyébként, hogy kijön, és akkor jobb eséllyel tudjuk elejteni, mert hogy a területen élő állományt azért nagyon jól kell nekünk ismerni, hogy tudjuk, hogy miből válogatunk, milyen szempontok alapján ejtjük el egyik vagy másik egyedet, és pont ebben az időszakban a hivatásos vadász nagyon sokszor egyszerűen csak azért neki, hogy nézze, figyelje a bakokat, hogy megtudja, hogy ki él azon a területen, amiben van még egy nagy segítsége. Ebben az időszakban az őzet úgy mondjuk, hogy be lehet hívni, tehát megfelelő síppal, megfelelő jelzésekkel picit be lehet csapni, és ő ki fog jönni a sűrűből, és jobban meg tudjuk nézni távcsővel, spektívvel. Ez az őzhívás egyébként bármilyen furcsa, ez a suta hangját szokta, vagy pedig a gida hangját szokta utánozni. A suta vagy úgynevezett vágyakozó hangot adhat ki, ez azt jelenti, hogy éppen a szervezete kész arra, hogy párosodjék. Van egy olyan hang is, amikor azt jelzi, hogy most egy olyan őzbak közeledik hozzá, kivel neki nincsen kedve közelebbi kapcsolatot létesíteni, vagy éppen túl erőszakos. Ez egy panasz hang tulajdonképpen. Illetve a harmadik hang, amit síppal ilyenkor elő tudunk csalni, az a gidának a hangja, amikor a gida panaszkodik, egyedül van, éhes, veszélyben érzi magát, ez egy nagyon magas ilyen sípoló hang. Ennek pedig az a csalafintasága, hogy erre a hangra a suta fog jönni, a sutát pedig nagyon jó eséllyel fogja követni egy bak. Tehát ebben az időszakban az őzbaknak van vadászati idénye, bármit teszünk, mi nekünk most az őzbak az érdekes.
Itt már mindig említettük, hogy ez az az időszak, mettől meddig is tart ez az időszak.
Igen, ezzel lett volna illdomos kezdenem, körülbelül július közepétől, körülbelül augusztus közepéig tart. Tehát ez az az időszak, amikor akár a vadászoknak, akár az autósoknak mindenképpen fejben kell tartani, hogy ott lehet az őz, előjöhet az őz, és hát nekünk ez nagyobb öröm, az autósoknak sajnos egy probléma, ami viszont igenis mérsékelhető, hogyha azokat a javaslatokat, amiket mi ilyenkor szoktunk tenni, ezeket hogyha betartják.
Miskolci autósoknak, vagy Borsodabuj-Zemplén vármegyei autósoknak mit tud tanácsolni vadgázolásnak, milyen szabályai vannak, mire törekedjünk, mire figyeljünk oda, ha esetleg megtörténik az eset, a javaslatokat már hallottuk, hogy hogyan kerüljük el, mit tegyünk, ha megtörténik a baleset.
Még az elkerülés és a baleset között egy mozzanatra hadd hívom föl mindenki figyelmét, mert előfordul az, hogy az őz vagy bármilyen vad kiáll az útra, de nem szalad tovább, vagy nagyon lassan lépked. Az üzekedés ez nem kifejezetten jellemző, de hát van azért az őzön kívül más állat is, ami vadászható is, amit el lehet ütni. Nagyon fontos azt észben tartanunk, hogyha úgy látjuk, hogy nem tudjuk elkerülni az ütközést, akkor semmiképpen se próbáljuk meg kikerülni azt az állatot, tehát ne rángassuk a kormányt magyarán, tudnélik, hogyha jobbra rántjuk, akkor le fogunk térni az útról, bele fogunk sordódni, vagy beleborulunk az árokba, lehet ott fa, mibe beleszaladunk, és ezek mind-mind sokkal komolyabb balesetek, mint hogyha elütnénk az őzet, ezt szomorúan kell mondanom. A másik lehetőség meg, hogy balra rántottuk a kormányt, ott, hogyha szembe jön egy autó, akkor frontálisan ütközünk, ebből a balesetből meg már kisebb sérüléssel biztos, hogy nem száll ki senki. Tehát ha ott az őz, akkor mély lélegzet, azonnal tapossuk a féket, csikorogjon a gumi, és reméljük, hogy vagy meg tudunk állni mégis, csak hogy nem lesz belőle nagy ütközés, vagy esetleg az utolsó pillanatban elugrik az őz. Ha ez nem történt meg, vagy hogyha nem volt lehetőségünk se lassítani, se fékezni, és elütöttük a vadat, és ez nem csak az őzre vonatkozik, akkor azt kell tudni, hogy a magyar jogrend szerint a vadelütés közúti balesetnek minősül. Következésképpen érdemes, sőt kellene rendőrt hívni, ha másért nem is, akkor azért, mert hogy a rendőrség fogja tudni, hogy az adott helyszínen, az adott útszakaszon, tehát mondjuk két település között a negyedik kilométernél jobb oldalt, melyik az a vadgazdálkodó szervezet, általában vadásztársaság vagy erdőgazdaság, akik a területen élő állományt kezelik, és következésképp nekik kell szólni arról, hogy történt egy baleset, jó eséllyel van egy sérült vagy elpusztult őz, vagy bármilyen más vad ott a közelben. Ők ilyenkor kimennek, hát a szomorúbb az, hogyha az őzet nem csak megsodorta az autó, hanem tényleg elpusztult, hát akkor ugye a húst el fogják vinni, illetve a testet, aztán függően attól, hogy mennyire roncsolódott ez, akár egyébként még fogyasztható hús is lehet. Hogyha az állat él, akkor gyakorlatilag soha nem gyógyítható, amennyiben nem tud elmenekülni, akkor azok már nagyon súlyos sérülések, ilyenkor tulajdonképpen eutanáziáról tudunk beszélni, más megoldás nincs. Illetve hogyha a vad elmenekült a helyszínről, akkor megpróbálnak utána menni akár kutyával is, mert hogyha komolyabb a sérülés, akkor kutyával meg lehet találni a még élő szenvedő vadat, és megint csak meg lehet váltani a szenvedésétől. Eddig a vad, ami az autós oldaláról illeti ezt az egész helyzetet. Ugye alapvetően ilyenkor a polgári törvénykönyv rendelkezik arról, hogy ki lehet a felelős az úgynevezett fokozott veszéllyel járó tevékenységek, tehát veszélyes üzemek találkozásánál, hogyha ezek kárt okoznak egymásnak. Elnézést, itt kénytelen vagyok egy picit jogászkodni, de annál jobban nem szeretnék ebbe belemenni, mint hogy ilyenkor azt kell nézni, hogy kinek az oldalán volt úgynevezett felróhatóság, kinek az oldalán volt rendellenesség. Itt most már ott tartunk, hogy valaki pereskedik, mert úgy érzi, hogy ő neki az autóban keletkezett kárát, a vadgazdálkodónak meg kéne téríteni. Most ezek a perek elhúzódnak nagyon sokáig, évekig, és a legtöbb esetben, tehát az ilyen perek túlnyomó többségében, az a helyzet, hogy ki a maga kárát fogja viselni, csak hát aki pereskedett, az valószínűleg még a perköltséget is. Ez azért van, mert hogy a legtöbb ilyen baleset, ez a vadgazdálkodónak a tevékenységétől független. Fölmerülhet az ő felelősségük, hogyha például túl közel az úthoz telepítettek valamilyen vadgazdálkodási berendezést, hogyha ott van egy etető, egy itató, hogyha esetleg úgy szerveztek meg egy társas vadászatot, ami nem ebben az időszakban, hanem ősztől tél végéig jellemző, hogy ne agyisten kiterelték az útra a vadat, de ennél azért jobb szakemberek dolgoznak ebben az ágazatban, tehát erre én személy szerint nem is tudnék példát mondani, nem találkoztam ilyennel. És ma az autós oldaláról egyébként szintén fölmerülhet a felelősség, ezt nagyon halkan mondom, mert nem szoktak ezzel élni a vadgazdálkodók, nem szoktak pereskedni az autóssal, hogyha elütik a vadat, de egyrészt azt kell tudni, hogy szinte az összes ilyen esetben azért lehetne találni valamit, hogy az autós mit csinált rosszul, ha más nem, akkor legalább nem hajtott-e gyorsan. Ugye Magyarországon a gyorshajtás az akárhogy is nézzük, egy nemzeti sport tulajdonképpen, ezért is szigorítja az illetékes tárca évről évre a büntetési tételeket, szabályokat és így tovább, illetve azt is ebben kell tartanunk, hogy a vadnak értéke van. És csak hogy ne a levegőbe beszéljek, és maradván az őznél mondjak számokat, az őzbak esetében ez a vadgazdálkodási érték, ami jogszabályban meghatározott összeg, több százezer forint is lehet, hogyha nagy agancs, úgynevezett kapitális agancs volt a fején ennek a jószágnak. És nem véletlenül vannak ezek az értékek leírva. A helyzet az, hogy egy vadgazdálkodó szervezet bevételt kell, hogy generáljon ahhoz, hogy a tevékenységét tudja finanszírozni. Tehát ezek nem KRT, nem cégek, a vadgazdálkodás egy önfenntartó, önfinanszírozó ágazat, és ahhoz, hogy a hivatásos vadászt megfizessék, felszereljék, télen tudjanak etetni, itatni, vadgazdálkodási berendezéseket tudjanak kihelyezni, ahol erre szükség van, ehhez kell a bevétel. Na most, hogyha több százezer forint kiesik a költségvetésből, akkor ez egy vadásztársaságnak, mint civil szervezetnek, egyesületnek, ez egy nagyon nagy érvágás lehet, és éppen ezért én azt mondom, hogy valahol társadalmi felelősségvállalása volt gazdálkodók oldaláról, hogy az elütött vad után nem nagyon szoktak pereskedni.
Itt a Vármegyénkben, vagy Miskolc környékén, Borsod-Abói-Zemplén Vármegyében milyen statisztikai adatok vannak vadgázolással kapcsolatosan, az elmúlt időszak az hogyan néz ki?
Azt előre kell bocsátanom, hogy azok a vadelütések kerülnek be a statisztikába, amikről ugye értesülést szerzünk mi, általában vagy sokszor a rendőrségen keresztül. Tehát azok az esetek, amikor mondjuk az autós megsodorta a vadat, látta, hogy ugyan elkapta a lökhárító vadát tovább szaladt, nem jelentette sehova, viszont ne adj Isten a vad elpusztul, erről mi nem fogunk tudni. Arról sem fogunk tudni, hogyha valaki úgy dönt, hogy kártalanítja magát, és az elütött őzet bevágja a csomagtartóba és elviszi. Ez egyébként lopás a magyar jogrend szerint, de ezzel együtt tudunk róla, hogy előfordul. Általában úgy szerzünk erről tudomást, hogy mondjuk valakit igazoltatnak 4 kilométerrel arrébb, benéznek a csomagtartóba, és látják, hogy ott az eredet igazolás nélküli őz. Az előbb említett értékeket figyelembe véve ez a lopás egyébként már a szabálysértési határértéken túl lesz, tehát mindenkit óva intek az ilyen önkártalanítástól. És akkor vissza az adatokhoz. Itt az elmúlt éveknek a számait néztem meg az országos vadgazdálkodási adattárban, tehát hangsúlyozom, ezek a hivatalosan jelentett vadelütéses adatok, és körülbelül ugye középmezőnyben van Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye, mert körülbelül 300 őz elütés volt az elmúlt 2 év átlagát tekintve, ez körülbelül az 5%-a a több mint 5000 országos őzelütésnek. És hogyha érdekes lehet, akkor általában a nagy vadelütések számát tekintve ugyanúgy körülbelül 5%-on áll, mert ott meg hát 381 néhány nagy vad elütésről tudunk beszélni.
Megkezdődött az őzek násza, és egészen augusztus közepéig tart, erre hívta fel a figyelmet Földvári Attila, az Országos Magyar Vadászkamara szóvivője, akit Sütő Dávid Pelé kérdezett.